Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden egyes tagját ezen a februári vasárnapi alkalmon. Isten tegye gazdagon megáldottá együttlétünket, hadd hozzon fényt, gyógyulást Jézus Krisztus újból a mi életünkben ezen az alkalmon. A 164. számú énekünk első verszakával dicsérjük Istent. A 164. számú énekünk első versét énekeljük, amely így kezdődik. Téged áldunk, nagy Isten, e szent napnak reggelén. Hallgassuk meg testvéreim Istennek ígéjét, ugye, mint az írva található a 145. Zsoltárban. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a 145. Zsoltárból. Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké. Minden nap áldalak téged, és dicsérem nevedet örökkön örökké. Nagy az Úr, és igen dicsérendő, nagysága felfoghatatlan. Nemzedék nemzedéknek dicséri műveidet, s hirdeti hatalmasságodat, fenségedről, fényes dicsőségedről, és csodálatos dolgaidról elmélkedem. Rettenetes hatalmadról beszélnek, és én is hirdetem nagyságos dolgaidat. Nagy jóságodra emlékezve áradoznak, és örvendeznek igazságodnak. Irgalmas és könyörülő az Úr, késedelmes a haragra, és nagy a kegyelme. Jó az Úr mindenki iránt, és könyörülő szívű minden teremtményéhez. Dícsér téged, Uram, minden teremtményed, és kegyeseid áldanak téged. Országod dicsőségéről szólnak, és hatalmadról beszélnek, hogy tudtul adják hatalmát az emberek fiainak, és országának fényes dicsőségét. Országod örökre fennálló ország, és uralkodásod nemzedékről nemzedékre tart. Az Úr támogat minden elesettet, és fölegyenesít minden meggörnyedtet. Mindenki szeme rád figyel, és te idejében megadod eledelüket. Kinyitod tenyeredet, és ingyen megelégítesz minden élőt. Igaz az Úr minden útjában, és minden dolgában kegyelmes. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja őt, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Beteljesíti az őt félő kívánságát, meghallgatja kiáltásukat, és megsegíti őket. Megőrzi az Úr mindazokat, akik szeretik őt, de minden gonoszt megsemmisít. Az Úr dicséretéről szóljon ajkam, és szent nevét áldja minden test örökkön örökké. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremjünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, valljuk meg bűneinket! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 400 B-jelzetű énekünkkel dicsérjük Istent. A 400 B-jelzetű énekünk első 4 versét énekeljük. A 400 B-jelzetű énekünk első verszaka így kezdődik. Légy csendes szívvel és békével. imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy csendességre intesz bennünket ebben az órában. Azért, hogy ne a mindennapoknak zakatolása érvényesüljön ezen a mostani alkalmon, hanem hadd tudjunk valóban úgy elcsendesedni, hogy abban meghalljuk a te csendes és szelíd hangodat. Mert ez a világ annyiszor tele van hangoskodással, zakatolással, reklámozással, és az ilyen hangzavar közepette nem tudjuk meghallani azt, amit pedig te mondani akarsz. Istenünk, te nem akarod önmagadat reánk erőltetni, hanem felajánlod a lehetőséget, hogy válasszuk az életet. Elénkbe adtad az életet és a halált, de te folyamatosan arra buzdítasz bennünket, hogy Jézus Krisztusban fogadjuk el az örök életnek ajándékát. Olyan jó és olyan szép átélni, Istenünk, azt minden napon, hogy ebben az üdvösségben lehetünk már most, ebben a földi világban. Köszönjük, hogy a mennynek országának ízét már megtapasztalhatjuk itt, ebben a földi életünkben. Köszönjük neked, Istenünk, hogy örök bölcs terved van egyen-egyenként a mi életünk felől. Köszönjük, hogy számon tartasz bennünket, és megrajzoltad a mi életpályánkat. Úgy gondoltad el annak minden eseményét, hogy javunkat szolgálja. Áldunk téged azért, hogyha erre a tervre reá tudtunk hangolódni, hogyha eljutottunk a hitig, a veled való közösségben, hitben élhetjük a mi mindennapjainkat, és köszönjük, hogy azzal az erővel, amit tőled kaptunk, meg is tudjuk valósítani a te tervedet. Istenünk, jó atyánk, köszönjük, hogy annak ellenére, hogy talán annyira tele vagyunk önmagunkkal, te mégis meg akarod mutatni önmagadat. Azért, hogy te légy az első helyen. Azért, hogy valóban meg tudjuk nyitni szívünknek ajtaját, a te szent lelked, a te ígédnek ajándéka előtt. És tudjuk azt úgy befogadni, hogy ami bennünk van, az lélekben formál, és azt a képet rajzolja a mi lényünkbe, amilyennek te elgondoltál minket. Köszönjük az itt lévőket, imádkozunk azokért is, akik ma valamilyen oknál fogva betegség, elfoglaltság okán nem tudtak eljönni. Könyörgünk, Istenünk, azokért is, akik még nem keresnek téged. Te mutasd meg önmagadat nekik is, és te adj az ő életükben igazi, örökké való célt. Hadd imádkozzunk, Istenünk, azokért, akik különösképpen is úgy érzik, hogy életükben nehéz a teher, talán nagyon meggörnyedt az ő életük, talán már-már elviselhetetlenné válik mindaz, ami az ő családjukban vagy személyes életében van. Te hozzál az ő életükben is gyógyírt, te adj erőt, bíztatást, vigasztalást. A léleknek ezt a vigasztaló erejét kérjük a gyászoló család számára. Olyan jó átélni, Istenünk, hogy itt testvéri közösségben vagyunk, és valóban Krisztusban úgy tekinthetünk egymásra, mint akik mindannyian a te gyermekeid vagyunk. Köszönjük, hogy személyesen számon tartasz bennünket. Éppen ezért arra kérünk, hogy egyen-egyenként ígéden keresztül szólíts meg. Azért, hogy ne hújjon le az ígének magva a földre, hanem valóban hújjon a mi szívünknek talajába, és hozzon az gyümölcsöt mindannyiunk életébe. Azért, hogy elsősorban ne szavainkban, hanem cselekedetünkben, magatartásunkban látszódjék meg, hogy mi te hozzád tartozunk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat, és te légy az, aki most nyitogatod mindannyiunk szívét, lelkét. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására és befogadására a 162. számú énekünkkel. A 162. számú énekünket énekeljük, amely így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. testvéreim, Istennek ígéjét, ugye, mint az írva található a Lukács evangéliuma 13. fejezetének 10-től 17-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a Lukács evangéliumából, a 13. fejezetből 10-től 17-ig terjedő verseket. Hallgassuk meg figyelemmel is alázattal. Egy szombaton Jézus egy zsinagógában tanított. Volt ott egy asszony, akiben betegségének lelke lakozott, már 18 éve, és úgy meg volt görnyedve, hogy egyáltalán nem tudott felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta, magához hívta, és azt mondta neki, asszony, feloldattál a betegségedből. És rátette a kezét, mire az asszony azonnal felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. A zsinagóga elöljárója azonban megharagudott, hogy Jézus szombaton gyógyított, és azt mondta a sokaságnak, 6 nap van, amelyen munkálkodni kell, akkor jöjjetek, amelyen munkálkodni kell, jöjjetek gyógyítatni magatokat, és ne szombaton. Az Úr azt válaszolta, képmutató, szombaton nem oldja el mindegyikötök a maga ökrét, vagy szamarát a jászoltól, és nem viszi-e itatni? Hát Ábrahám leányát, akit a sátán megkötözött, immár 18 esztendeje, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton? Amikor ezeket mondotta, ellenfelei mind megszégyenültek, és az egész nép örült mindazoknak, a dicsőséges dolgoknak, amelyek általa történtek. Kedves testvéreim, már most az igehirdetés elején előjáróban hadd hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy ennek a bibliai igeszakasznak most nem az elsődleges mondani valójáról, tartalmáról és lényegéről fogok beszélni. Tehát nem elsősorban arról, hogy szombatnapon Jézus meggyógyít egy beteg asszonyt, és hogy ez milyen reakciót vált ki a környezetében, hogy éppen szombatnapon teszi meg mindezt, hanem sokkal inkább ennek a történetnek másodlagos, harmadlagos jelentőségéről, és azokról a részletekről szeretnék szólani, amelyek fölött talán elsiklik a mi tekintetünk, de amelyeknek mégis úgy gondolom, hogy Istentől jövő, bennünket megszólító, nagy horderejű, személyes üzenetei vannak elrejtve. Egy olyan asszonyról hallunk az előbb felolvasott történetben, akinek lelke volt megkötözött, de aki ezt a vonást a lelkében is, illetve a testében is hordozta. Test és lélek kölcsönhatása. Régen tudott dolog ez, és ezernyi apró jelben megfigyelhető. Például testvéreim, hogyha valakinek szomorú a lelke, akkor lekonyul a szája. Nagyon sok festményen a szomorú embert így ábrázolják. Vagy hogyha valakinek megterhelt az élete, akkor kicsit olyan, mintha a válla is meggörnyedne. Mintha a testében is hordozná azt a súlyt, amit igazából a lelkében cipel. Az orvostudomány is számol ezzel. Nagyon sok orvos jól tudja, hogy számos testi betegségnek lelki oka van. Először a lélekben kell megvizsgálni, hogy mi a probléma, és aztán utána talán a test is meggyógyul. Persze tudjuk, testvéreim, nem minden esetben van ez így, de jó néhány testi betegségnek valóban lelki oka van. Ezt az asszonyt megkötözte a sátán, megkötözte a lelkét, és ezáltal ez testében is megnyilvánult, hiszen meggörnyedt, és nem tudott felegyenesedni. Tudjátok, testvéreim, a készülés rendjén azon kezdtem el gondolkodni, hogy mi volna, hogyha ma reggel Ezen az Isten tiszteleten ez a kettő egy az egyben érvényesülne. Hogyha a lelkünk ábrázatát a testünk is tükrözné. Vajon milyen képe lenne ma ennek a gyülekezetnek? Vajon hogyan néznénk ki? Hogyha egy az egyben a kettő érvényesülne, és látható lenne az, ami a lelkünkben van. Talán akkor volnának itt vakok. Mivel lelkükben azok, ezért testükben is megnyilatkozna, és valakinek el kellett volna őket hoznia ide az Isten tiszteletre. Mert nem látják meg tévedéseiket, hibáikat, mert nem látják meg, mivé teszik a mellettük lévő embert, mert nem látják meg az igazán fontos és Istentől jövő értékeket. Vagy talán volnának itt törpék, mivel hitükben parányiak, kicsinyek, ugyanazt mondják, hogy elhiszik, hogy létezik az Isten, csak hogy éppen azt nem engedik meg, hogy ez az Isten gyarapítsa az ő hitüket, növelje, ezért törpékként érkeznének meg ide. Vagy talán volnának olyanok, akik gőgösen, büszkén, önhitten, önmagukkal telítve érkeznének meg egy Isten tiszteletre, és akkor talán testi mi voltukban ez így látszana meg, hogy alig fértek volna be az ajtón. Annyira nagyok, hatalmasok, önmagukkal vannak eltelve. Vagy talán volnának itt olyanok testvéreim, akik nem tudnának csendben ülni, mert állandóan remegnének és reszketnének. Mivel a lelkükben nagy a félelem, nagy az aggodalom, ez lesz úrrá, nem pedig a bizalom és a hit, ezért ez testi mi voltukban így látszana meg, hogy ahogy a lelkük és a szívük remeg, reszket, úgy kezdenének el most, testileg is ezen az Isten tiszteleten remegni. Vagy talán volnának itt képmutatók, akikre, hogyha rátekintenénk, akkor nem a valós arcukat látnánk, hanem valamiféle más ábrázatot. Vagy talán volnának itt halottak. Mivel a lelkükben halottak, ezért ez testükben is megnyilvánulna. Bele borzonganánk, testvéreim, hogyha ez egy az egyben érvényesülne ma, ezen az Isten tiszteleten, hogy ránéznék talán a mellettem lévőre, és azt látnám, hogy halott. Hideg a teste, üveges, semmibe néző a tekintete. Mi volna, milyen képe lenne ma ennek a gyülekezetnek, hogyha a lélek és a test most egybe kapcsolódna, és látszana rajtunk, hogy mi van igazán legbelül. Testvéreim, az Úristen azt akarja, hogy helyes önismeretünk legyen, hogy legalább magunkat ne áltassuk, legalább önmagunk előtt ne hazudjunk, hanem valóban lássuk meg tévedéseinket, defektusainkat, eltorzulásainkat. Miért? Azért, testvéreim, mert ebben van a gyógyulás lehetősége. Hogyha már felismered, hogy hol a gond, hol a probléma, és mi a betegségednek a gyökere. Nem ijeszgetni akarlak most titeket ezzel, testvéreim, hanem sokkal inkább arra felhívni a figyelmeteket, hogy mennyire fontos tisztában lennünk önmagunk lelkének képével, belső rajzával. Mert úgy, ahogy 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus jelen volt, ma is áldott orvosként itt van lelke által, és gyógyítani akar, és gyógyítani tud. Ez az első üzenete ennek a mai ige szakasznak. A második, figyeljük meg ennek az asszonynak az állapotát részleteiben is. Mi mutatkozik meg? Az, hogy görnyek volt, és nem tudott felegyenesedni. Úgy gondolom, hogy ez a kép azt is jelenti, hogy ez az asszony önmaga fele, és a föld fele görnyett. És látjátok, nagyon szomorú, és nagyon nagy baj, amikor egy embernek az élete csak önmaga fele, és a föld fele görnyed. És már nem tud felfele tekinteni. Már nem látja meg a napot, éjszaka a csillagot, nem látja meg szeretteinek az arcát, nem látja meg az utat sem távlataiban, hanem csak éppen az óra elé tud tekinteni. Olyan fájdalmas és olyan beszűkült ez a létállapot. Ez a kép igazából, mintha azt is elárulná, testvéreim, hogy ez az asszony kereste a sírját. Valószínűleg jó néhány olyan alkalom lehetett, jó néhány olyan napja, amikor átsohanhatott benne az a gondolat, hogy bárcsak megtalálnám. Mert már annyira elveszítettem életemnek értelmét, mert már annyira nem tudok normálisan élni, munkálkodni, mert meg vagyok terhelve lelkemben is, és testemben is. De testvéreim, ez az asszony nem csupán a föld fele és önmaga fele görnyedt, hanem ezen túlmenően rab is volt. Hiszen akkor, amikor valami megláncol bennünket, akkor mindig rabok vagyunk, és valaminek a börtönében leledzünk. Ez az asszony egyfelől a kiszolgáltatottság börtönében volt, mert nem tudta felszabadultan azt tenni, ami a munkája. Mert nem tudta azt elvégezni, ami feladatképpen reá hárul, hanem folyamatosan reászorult másoknak a könyörületére, sajnálatára, segítségére. És ez megint annyira kínos, amikor kiszolgáltatott állapotban vagyok. Amikor önmagamnak dolgát egyedül nem tudom elvégezni. De a kiszolgáltatottság börtönén túl, úgy gondolom, hogy ez az asszony a megalázottság börtönében is volt. Valószínűleg nem tudta önmagát elfogadni. És nem tudott úgy tekinteni önmaga lényére, mint ami érték. Hanem ilyen csökkentett értékű, salak személynek tartotta magát. Látni nem, de érezni magán érezte az embereknek lesajnáló tekintetét. És ilyenkor folyamatosan tapasztalta azt, hogy különféle bölcs, jó tanácsokat osztogatnak neki. Lesajnáló jó tanácsokat, mint amilyeneket mi is szoktunk időnként. Nincs semmi baj, lesz az még jobban is. Ne félj, ne sírj, fel a fejjel. Pedig az asszony éppen a fejét nem tudta felemelni. Nem tudott felegyenesedni. Látjátok, olyan fájdalmas az, amikor ilyen idézőjelbe téve bölcs tanácsokat osztogatunk lesajnáló módon. Segíteni nem. Megérteni sem tudjuk sokszor az ilyen beteg állapotokat, hanem csak lenézően, becsmérlően, bölcs tanácsokat osztogatva lesajnálni. Aztán ezen túlmenően úgy gondolom, hogy azzal is küszködött ez az asszony, hogy végképp el ne keseregjen. Végképp fel ne adja. Hanem még legyen a hitnek annyi parányi része, amely által folyamatosan kitart ebben a görnyedt állapotban. Hiszen az bizonyítja, hogy ott volt a zsinagógában. Hogy azért még elment az Isten tiszteletre, hogy azért még kereste azokat az alkalmakat, ahol az Úristen tud még adni annyi útravalót, amely által a következő napnak is neki tudok indulni, és abból valamiképpen erőt tudok meríteni. 18 éven keresztül ilyen beteg állapotban volt. Nem 18 óráig, vagy nem 18 napig, vagy 18 hónapig, hanem 18 keserves betegséggel terített évig. Azt tapasztaljuk, testvéreim, hogy amikor jól megy életünk sora, Amikor kiteljesedik, boldogok vagyunk, akkor rohan az idő. Akkor röpül, gyorsan telnek az órák. De amikor ilyen kiszolgáltatott állapotban vagyunk, akkor csak cammognak a másodpercek. És olyan nehezen telnek, mintha egy koloncként magunkkal húznánk, hogy vagy a nyakunkban van, vagy pedig magunk mögött. És azzal megyünk tovább, hogy eltelt, és még több eltelt, és még mindig nincs változás. Csak ez a megcsontosodott, meggyörnyedt létállapot. De van ebben az ígében egy szép mondat. Annak ellenére, hogy ilyen volt ennek az asszonynak a sorsa, mégis Ábrahám leányának tartotta Jézus Krisztus. És ez az Ószövetség értelmezésében azt jelenti, hogy Istenhez tartozó ember. Azt tapasztalom, testvéreim, hogy kicsit, vagy nagyon is, de mindannyian benne vagyunk ennek az asszonynak a sorsában. Mert talán voltak olyan pillanatok, amikor feltettük a kérdést, hogy miért Istenem? Miért éppen így? Miért éppen ilyen módon? Miért adsz ennyi és ennyi fájdalmat? Annyira szeretném már ezeket letenni. Mint hogyha azt fogalmazódna bennünk, hogy eldobott az Isten. Elfeledkezett rólam. Nem gondolt rám. De tudjátok, testvéreim, hogyha nem is vagyunk most görnyet állapotban, keserves állapotban, de folyamatosan készítgetni kell a lelkünket ezekre az alkalmakra. Mert lehet, hogy el fog jönni. Lehet, hogy el fog jönni egy olyan hosszabb betegség, amit ezzel a hittel és ezzel a türelemmel kell nekünk hordozni. Vagy lehet, hogy jönni fognak nehéz családi helyzetek. Vagy lehet azt érzed, hogy nehéz családi helyzetben van belezárva az életed, és pusztulsz. És nehezen bírod. És már-már ott hagynád. Csak éppen még a lelki ismereted nem engedi, hogy az egészet félbe hagyd. Vagy az is lehet, hogy valamiféle robot munkába vagy így beleágyazódva. Hogy egyik napról a másikra mész, dolgozol, hazatérsz, aztán kezdődik minden előről, és azt érzed, hogy nem tudsz egyről a kettőre jutni. Nem ebben van életünk teljessége. Vagy az is lehet, hogy a boldogtalanságnak börtönében vagy. Vagy azért, mert te tehetsz róla, vagy azért, mert egyszerűen így alakult életed. És nem tudsz szabadon szárnyalni az életed, hanem olyan szárnyaszegetten éled a mindennapjaidat. Nem tudsz kiteljesedni, nem tudsz önfeledten boldog lenni, hanem csak apró örömmorzsák vannak az életedben. Ez az asszony ugyan 18 éven keresztül hordozza ezt a betegséget, de mégis Jézus így nevezi, hogy Ábrahám leánya. Testvéreim, én nem tudom mindenkinek az életét, hogy ki mit hordozott legbelül. De annak ellenére, hogy vannak bajok, vannak problémák, és vannak keresztek, mégis azt mondja az Úristen, hogy ezek közepette is, te Ábrahám leánya, Ábrahám fia, hozzám tartozó ember vagy. Sokszor nem értjük az Istent, mert szuverén Úr, mert ő dönti el, hogy kinek az életében mit hagy meg, és mit vesz el. De óriási csoda, ha az élet nehéz körülményei között mégis ki tudsz tartani, és átéled azt, hogy az Isten markában vagy. Az ő burkában körülvon téged, és most ezen az Isten tiszteleten is meg akarja éreztetni, hogy nem feledkezett el rólad. Tud a bajodról, és tud a problémádról. De ő bölcsen látja az életedet, és jól tudja, mit kell meghagyni, és mit kell ilyen módon elvenni. A harmadik mozzanat, amit kiemelnék ebből a történetből, az maga a gyógyítás és a dicsőítés. Egyfelől nézzük meg a gyógyításnak a pontjait. Az első pontja és az első mozzanata az, hogy Jézus Krisztus meglátja ezt a beteget. Pedig egyáltalán nem volt ez természetes, mert meggörnyedt volt ez az asszony. És ezért az embereknek alapja eltakarta az ő beteg testét. Ráadásul pedig abban a korban a zsinagógában az asszonyok leghátul foglaltak helyet. Ez az asszony sem reménykedett talán már abban, nehogy Jézus bárki észrevegye őt. Vagy bárki számba vegye az ő sorsát. És mégis arról olvasunk, Jézus meglátja ezt az asszonyt. Kiemeli a tömegből. És ebben ott van a személyesség. Teljesen más az, amikor Jézus valakit meglát, és más az, amikor a mi szemünk valakin megakad. Hát amikor Jézus téged meglát, akkor ez azt jelenti, hogy mindent tud rólad. Nem csupán a jelenlegi állapotodat látja, hanem ennek az asszonynak a 18 betegséggel telített esztendejét. Látta azt, ahogy az ezt hordozza, ahogy ez fájdalmat okoz neki, ahogy úrrá lesz rajta az aggodalom, a félelem, ahogyan folyamatosan imádkozik az atyához. Látja ezeket a pillanatokat, múltját is, jelenjét is, de látja azt a jövendőt, ami felett el akarja vezetni ezt az asszonyt. Meglátja. Másfelől arról olvasunk, hogy előhívja. Előszólítja. És ez is olyan óriási ajándék. Amikor Jézus Krisztus úgy jön el egy alkalomra, hogy személyesen csak neked valamilyen ajándékot előkészít. Itt vagyunk, nem tudom, 170 vagy 180-an, és nagy kincs, amikor azt érzed az ige hirdetésben, hogy ebben téged szólít meg, csak téged, csak a te helyzetedhez mérten mond valamit. Engem talált meg, engem szólított meg az Isten. Sajátosan azt érzem, hogy az én állapotomhoz mérten mondja azt, amire igazán szükségem van. Aztán ezen túlmenően a harmadik lépés ennek nem csupán meglátja, előhívja, hanem megérinti ezt az asszonyt. És az érintettség által meggyógyul. Fel tud most már egyenesedni. Érzi azt, hogy Jézus Krisztus úgy nyúlt hozzám, hogy abban érzem, hogy új erőt kaptam. Testvéreim, ezt szavakba alig, ha lehet leírni, hanem csak életünkben átélni és megtapasztalni. Jelen vagyok egy istentiszteleten, és Jézus Krisztus szava által megérint. Úgy hiszem, ezért az érintésért jövünk minden alkalommal ide. Talán eljöttél negyedik vagy ötödik alkalommal egy-egy istentiszteletre, és talán azt érezted, hogy olyan üres volt. És olyan jó, ha hatodik alkalommal is el tudtál jönni, azzal a reménységgel és vágyal, hát ha most érzem azt, hogy úgy érinti meg a szívemet, az életemet, hogy teljességgel átformál. Talán nem gyógyít meg, de megadja azt az erőtartalékot, ami vagy a következő naphoz, vagy a következő héthez szükséges. Miután meggyógyul ez az asszony, utána magasztalja az Istent. Dicséri ezért a hatalmas tettéért. Tudjátok, az a vágy fogalmazódott meg bennem, hogy annyira szerettem volna ott lenni, ott a zsinagógában, és hallani ennek az asszonynak a magasztalását. Mert 18 év előkészülete van a háta mögött. És csak ez az asszony tudta így magasztalni az Istent, aki 18 éven keresztül hordozta a betegségét. Ha ez a vágy nem is teljesedik be, mert nem tudok oda visszamenni időben, de ez a vágy továbbra is megmarad önmagam és a ti irányotokba. Olyan jó lenne újból és újból hallani itt a Bulgária telepen, ahogy egy-egy személy így tudja magasztalni az Istent. Talán teleszórja az életutat problémával, gonddal, és keresztel. De olyan jó, hogy ezek közepette is tudom őt magasztalni és dicsőíteni nagy tettéért. Testvérem, hol állsz? A 18 évnek elején, vagy már jócskán benne vagy, vagy már azon túl is, nem tudom, de beszélgettem valakivel az elmúlt héten, akinek az egyik mondata annyira a szívembe vésődött. Azt mondta, hogy életem minden területén csodát várok. Mert ő is már annyira tele van sok mindennel, annyira kusza az élete, annyi mindent nem ért. Élete minden területén csodát vár. És testvéreim, mi is várhatjuk. Nem áltatni akarlak titeket. Talán nem veszi el teljességgel ezt a próbát, ezt a keresztet az életedből. De várhatjuk, hogy megérintsen, hogy hozzánk jöjjön, mert ahhoz jön igazán, aki őt várja, aki keresi, akinek a szívében látja ezt a vágyakozást. Egy kép a Bibliából, és ebben a képben ennek az asszonynak az alakja, akiben kicsit, vagy nagyon is, de mindannyian benne vagyunk. Így írja ezt a történetet, hogy egy zsinagógában történt, egy szombaton. És hogyha fellapozzuk ezt az evangéliumot, akkor később már nem olvasunk ilyesmiről. Nem tudjuk, hogy hol történt, és már nem történik ilyen további szakaszban, hogy Jézus Krisztus újból tanított volna, és gyógyított volna. És tudjátok, minden alkalommal, amikor Jézus Krisztus utolsó alkalommal cselekszik, akkor az mindig valamiért különleges. És itt ebben az esetben azért különleges, mert a kettő összekapcsolódik, a tanítás és a tett. Tanított és gyógyított. Látjátok, ez a teljes és ez a tökéletes Isten tisztelet. Eljövünk ide, mert jól esik hallani az Istennek szavát, és abban megfürdik a mi lelkünk. Jó újból útra valót venni. Az ő szavát halljuk, az ő tanítását. De akkor válik teljessé az Isten tisztelet, ha mellette ott van a tett, ott van a cselekedet. Az Úristen eszközei nélkül is véghez tudná vinni az akaratát ebben a világban. És mégis tetszett neki, hogy általad és általam valamiféle gyógyulást, erőt, irgalmasságot vigyél bele a másiknak az életébe. Így válik teljessé az Isten tisztelet. Ha mi is tudunk ennek nyomán segíteni, cselekedni, ha mi is tudunk ennek nyomán az Isten szeretetéből fakadó tettekkel az emberek között járni. Nem teljes az Isten tisztelet, ha most végighallgatod ezt, és minden marad a régiben. Hogyha nincs mögötte a tett, a cselekedet, vagy az a megnyilvánulás, amiben gyógyítólag hatsz a másik életére. Azt láthatjuk ebben a történetben, hogy tehát Jézus Krisztus meglátja, észreveszi ezt az asszonyt. Nem csupán tanít, hanem ilyen módon is cselekszik, észreveszi, meglátja a szükségét. És tudjátok, különösképpen is ide kívánkozik egy történet. Valaki elmondotta, hogy jó lenne a nagy gyülekezetben is felolvasni ezt a történetet. És annyira örültem, amikor eznek a történetnek az üzenete összekapcsolódott ezzel az ígével. Mert éppen erről van szó, hogy nem csupán meghalljuk mindazt, amit az Úristen nekünk mond, hogy légy irgalmas, légy megbocsátó, legyen a te szemed irgalmas, tudj helyet készíteni a másiknak, ne csupán halljál erről, hanem így válik teljessé az Isten tisztelet, hiszen ez a történet is éppen erről szól. Nem igazán szoktam én novellát vagy történetet felolvasni Isten tisztelet alkalmával, de most mégis meg fogom tenni, és ezzel szeretném zárni ezt az Isten tiszteletet. Úgy gondolom, ez a történet ráteszi az íre a pontot, és talán különösképpen is fogjuk érteni azt, hogy mit jelent az igazi Isten tisztelet, ahol nem csak szó hangzik el, hanem mögötte ott van a cselekedet is. Gyökösi Bandi bácsinak az egyik kis novellájáról van szó. Fél év is elmúlt a temetés után, amíg Dani rá tudta szánni magát, hogy édesanyja holmiát rendezgesse, és ruháit szétosztogassa a nőrokonok között. Meghatva mutatott anyja éjjeli szekrény fiókjának jól ismert, személyes tárgyai között. A Donnál elesett apja katonaképe is előkerült, és az ő diák igazolványába készült gyors fotó is. Akkor még nem volt kövér, csak pufok. Később nőtt meg valami hormon zavar miatt. Széltében, hosszában, akkorára, hogy mindenki Daginak szólítja azóta is. Egyetlen lány nevezte Dagikának, de amikor megkérte a kezét, az gyorsan férjhez ment máshoz. Csak édesanyjának maradt Danikám. A fiókból egy a reformátusok lapjából kivágott istentiszteleti rend is előkerült. Néhány templom címe, s az istentiszteletek kezdési ideje alá volt húzva benne. Emlékezett ezekbe a templomokba járt édesanyja. Aszerint, hogy hogyan volt érkezése korábban, vagy későbben elindulni, mert mindig előre megfőzte kettőjük ebédjét. Szombat lévén úgy határozott, hogy másnap elzarándokol az egyik templomba, ahol korábban kezdődik az istentisztelet. És bibliás édesanyja emlékére nagyobb összeget tesz a felsejbe. Ő maga nem volt templomos ember. Autóbuszra szállt, ahol két hely is akadt volna, de csak belül az ablak mellett. Hogy oda férhessen, át kellett volna a külső ülésen terpeszködön lépnie. Ismerve saját térfogatát, erről inkább lemondott, pedig túlsúlya miatt szüntelen fájt a gerince, nem tudott sokáig állni. Milyen önző, gondolta a farmernadrágos ifjoncról, aki fölött kérően szinte könyörögve tornyosult, hát ha beljebb csúszik, de az oda se nézett. Így jutott el, sajgó derékkal a templomig. Amikor belépett, már jócskán tele volt, hátul néhányan álltak is. Dereka egyre jobban fájt. Érezte, hogy nem tudja végigállni az Isten tiszteletet, ezért beljebb ment, és úgy nézelődött. Észrevette, hogy jó néhány sorban van még hely, csak nem a szélső üléseken, ugyanúgy, mint az autóbuszon. Míg hely után kutatott, a lelkész felment a szószékre, s a gyülekezet felállva énekelni kezdett. Ezt a lehetőséget használta fel, hogy megálljon egy házaspárnak látszó férfi és nő mellett, azt remélve, hogy azok két helyjel arrébb mennek, és akkor majd ő is leülhet. Futólag valóban ránéztek, majd valamelyest hátrább húzottak, hogy ő előttük átcsúszva leülhessen a harmadik, üres ülőhelyre. Dani tudta, ha megtenné, elsodorná őket. Néhány pillanatig mellettük topogott, szinte segélykérően nézve rájuk és az üres helyre, de azok áhítatosan maguk elé meredtek, majd leülve belekezdtek a főénekbe. Dani előbbre ment, s még néhányszor próbálkozott, ahol a második, a harmadik vagy a negyedik hely volt üres. Amikor a sorok végén kérdően megállt, a legszénél ülők behúzták a lábukat, némelyik félig fel is állt, hogy Dani beszuszakolhassa magát, de senki sem ült beljebb. Az arcokon, a szent ígére készülve, várakozó áhítat tükröződött. Már a bibliaolvasás is elhangzott, s ő már a másik oldalon jött visszafele, de a szélső ülések birtokosai úgy belemerültek az igehirdetés első mondataiba, hogy észre sem vették őt. Egyre zavartabban téblábolt, hogy leülhessen. Már csak a sorok közepén volt néhány hely. Végül kiért újra az előcsarnokba. Az egyik oszlopnak dőlve hallgatta egy ideig az önátadásról, önzetlenségről, samaritánusi irgalmasságról szóló prédikációt, de sajgó gerince nem bírta tovább. Hirtelen eszébe jutott, hogy az édesanyja másik templomában egy órával később kezdődik az Isten tisztelet. Kilépett a templomból, és egy éppen beforduló taxit leintve, amoda vitette magát. De ez a templom is igencsak tele volt már, és kezdődött minden előről. Hiába áldogált fél percig, egy percig könyörgően nézve a szélen ülőkre, azok nem adták át a nagy termetű férfinek szélső ülőhelyüket. Már-már feltűnést keltett próbálkozásaival, mint a néhány másodpercre a lelkész is abba hagyta volna a prédikációt, Ezért aztán zavartan kisonfordált a templomból. Odakint hirtelen magányosságot érzett és éjséget. A metró felé ballaktában egy önkiszolgáló bisztróból kellemes ételszag párolgott ki az ajtón. Belépett, vette a tárcát, kiválasztotta a megkívánt ételt, kifizette és helyet keresett. Mindenütt ült már valaki. Az egyik sarokasztalnál sörös kancsójába fogodzó, csapzott hajú férfi könyökölt. Meretten nézett a poharába, ám amikor Dani megállt mellette, révetegen végignézte, felmérte a helyzetet, gyorsan behúzódott a falig, és ezt mondta. Ülj ide, komám! Csak elférünk valahogy. Dani lezökkent, kezébe vette a kanalát. A sarokba préselődött ember leszívta söréről a habot, és odaszólt Daninak. Jó itt vágy a testvér! Csuda jó a babgulyásuk! Dani belekóstolt. Csak ugyan jó volt. Mégsem tudta lenyelni. Percekig fújta, mintha hűtené. Pedig csak a torkát szorongatta valami, és arra gondolt, hogy legalább ebbe a bisztróba minden vasárnap betér, úgysem várja őt sehol senki, és legközelebb talán már enni is tud majd. ...446. énekünket énekeljük. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ma is volt szavad hozzánk e történet által. Talán szomorú benne a gyülekezetnek a képe, ha lelkünk ábrázata a testi mi voltunkban kiábrázolódna. Te azt akarod, hogy szembesüljünk eltorzulásainkkal, betegségeinkkel, halott mi voltunkkal, azért, mert ebben van a gyógyulás lehetősége. Köszönjük, hogy te áldott orvosként ma is akarsz, és tudsz bennünket gyógyítani. Olyan szomorú az Istenünk, amikor valakinek az élete csak a föld fele és önmaga fele görnyed, és már nem veszi észre embertársait, nem látja meg távlataiban útját sem, és a te lényedet sem. Sokszor kerül a mi életünk is Istenünk kiszolgáltatottság, vagy a megalázottság börtönébe és állapotába. Köszönjük, hogy ezekben a helyzetekben te erőt adsz, azért, hogy kitartsunk, és végképp fel ne adjuk, mert ezekben a helyzetekben is magad mellett tartasz. Köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk. Tudjuk a mi életünket, akkor, amikor betegségek vagy nehéz családi helyzetek vannak, kényszerű robotmunkája, vagy a boldogtalanság érzése, akkor ezekben a helyzetekben is jössz, átölelsz, és meg akarod éreztetni velünk, hogy fontosak vagyunk a te számodra, és számon tartod minden lépésünket. Olyan jó átélni, Jézusunk, azt, amikor te bennünket is meglátsz, előhívsz, és gyógyító érintéseddel felemelsz, és ennek nyomán mi is magasztalni és dicsőíteni tudunk téged. Add, hogy Isten tiszteletünkben az isteni szó és az emberi tett összefonódjon, hiszen te a kettőt mindig össze szeretnéd kapcsolni. Tetszett neked, hogy emberi eszközök által érjen célba a te hathatós ígét. Add, hogy ezért irgalmas szemmel mi is mindig cselekedni tudjunk a megfelelő időben, meglátni a másik rászoruló embert, úgy, ahogy Jézus meglátta azt az asszonyt, és számára helyet készíteni, és ilyen módon betölteni a te parancsodat. Köszönjük Istenünk, hogy ma is tanítottál bennünket, és ma is tovább akarsz vezetni a te útravaloddal, a te ígei üzeneteddel. Kérünk, hogy továbbra is fogd a mi kezünket, tápláld a mi hitünket, azért, hogy ki tudjunk, hogy meg tudjunk maradni benned, és ki tudjunk tartani abban a hitben, abban a reménységben, hogy számunkra is helyet készítesz ott, a mennyek országába. Olyan jó átélni, Istenünk, hogy akkor, amikor töredékes az emberi szó, amikor elcsuklik az emberi hang, te akkor is jól tudod, hogy mi van a szívünk mélyén, mi van ott legbelül, és mit szeretnénk teljességgel eléd tárni, azért, hogy tisztogass, és új élettel ajándékozz meg bennünket. Amen. Helyünket elfoglalva, vigyük könyörgésünket, hálaadásunkat, magasztalásunkat Isten elé. Áldott vagy, Urunk, aki elfogadod imádságunk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mint azt már legtöbben tudjuk, ebben a hónapban a szeretetszolgálati perselybe külön adományokat fogadunk el. A balavásári lelkipásztor testvérünk Földvári Tibor számára az ő gyógy kezelésére fogadjuk el hát ezeket a külön adományokat a szeretetszolgálati perselybe. Hirdetem, hogy temetés volt az elmúlt héten, pénteken Ambrus Margitot kísértük utolsó földi útjára, aki a Cukorgyár utca 40 szám alatt lakott, 79 évesen távozott el ebből a földi világból. Gyászolják őt lánya, veje, unokái, testvére. Isten lelkének vigasztalását kérjük a hátra maradottak számára. Hirdetem azt a gyülekezetnek, hogy mához egy hét bőjtfő vasárnapja lesz, éppen ezért következő héten, kedd estétől kezdődően, minden este 6 órától tartunk Isten tiszteleteket. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Hirdetem azt is a gyülekezetnek, hogy megérkezett az Üzenet című újság, az éjféli kiáltás. Ugyanakkor Gál Julika jelezte azt, hogy ebbe az esztendőbe is meg lehet rendelni a Family, illetve a Cikcak című újságot. A Family 55 lejbe kerül egész esztendőre, a Cikcak pedig 50 lejre. Most talán éppen nincs itt, de most is itt lehet hagyni ezt az összeget, mi majd továbbítjuk neki, február végéig lehet ezeket a kifizetéseket neki, illetve itt az asztalnál itt hagyni, és akkor megrendelni. Hitvallástételre készülve folytassuk az előbb megkezdett énekünket. A 446. számú énekünk második, harmadik és negyedik versszakával magasztaljuk az Istent. A második versszak itt kezdődik, ki minden vétket megbocsát. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva a 481-es számú énekünknek mindkét versét énekeljük. Tégy Uram engem áldássá. Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.